Kovács úr, mit tudnak önök az eltűnt brit túrázó útvonaláról, felszereléséről és azokról a körülményekről egyáltalán, amelyek között eltűnt ez a személy?
Hát most már jó két hete, hogy a személy eltűnt a Bucsecs hegységben. Kollégáinkkal egyeztetve a helyzet az, hogy többet nem tudunk, mint eddig, ami megjelent a sajtóban. Ők se tudnak többet, hisz egyszerűen nem találják a hegyen az eltűnt turistát. A probléma az, hogy egyedül ment a hegyre, lemerült a telefonja, épp hogy fel tudta hívni az 112 sürgősségi számot, és valamilyen oknál még a hátizsákját is elhagyta, amibe effektív benne lett volna az a felszerelés, amivel túl is élhette volna azt az éjszakát. Úgyhogy sajnos sok információval nem tudunk szolgálni, pluszba ellenben az eléggé rossz hír, hogy két hét után se került elő, ráadásul a hegyvidéken elég nagy hóhult, megtörténhet az, hogy valahová beesett, leesett, és a testét beborította a hó, úgyhogy egyértelműen egy olyan helyzet alakult ki, amikor ha meg is találnák, akkor véletlenszerűen lehetne megtalálni ennyi idő után, hisz két hét után a kutyák sem érzékelik az embernek a szagját, főleg ilyen téli időszakban. Úgyhogy a kollégáim folytassák a keresést, de elég kis reménnyel. Ha pár napon belül nem találják meg, akkor ez már csak tavasszal fog előkerülni.
Kovács úr, mi számít a legkritikusabb tényezőnek a téli mentések során? A hideg, a mély hó, a lavina veszély?
Ezt nem lehet így kijelenteni pontosan, hogy mi a legveszélyesebb. Ellenben, mert főleg télen több faktor is összetevődhet, hogy mi történik az emberrel. De egyértelmű az, hogy télen sokkal bonyolultabb, sokkal nehezebb túlélni egy balesetet, mint nyáron. Hisz egy, hogyha nincs megfelelő felszerelésed, akkor nagyon gyorsan kiül a szervezetet. Kettő, hogy téli idején sokkal hamarabb sötétedik, sokkal hidegebb van, ha egy kicsi szél van, akkor nagyon gyorsan eltűnnek a nyomaid a hegyen, valamint egyértelmű az, hogy például akár a mobiltelefonunk is sokkal hamarabb lemerül a hidegben. Úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy sokkal jobban figyeljünk oda, amikor egy téli túrára indulunk. Abszolút gyűjtsünk be minden információt azzal kapcsolatosan, hogy hová megyünk, milyen a hó, milyen időjárás lesz. A felszerelést nagyon jól válogassuk össze, és az nagyon fontos, hogy sosem menjünk egyedül. Én hozzá szoktam tenni azt is azoknak a személyeknek, akik téli túrákat vállalnak be, hogy csak olyan túraútvonalakat válasszanak, amelyeket már nyáron is lejárták. Hisz télen teljesen megváltozik a táj, nem látszik az ösvény, és ha legalább nyáron lejártuk, és nagyjából ismerjük a környéket, akkor jobban tudunk tájékozódni.
Miben különbözik egy téli hegyi mentő akció egy nyári hegyi mentő akciótól?
Vegyük csak azt, hogy télen sokkal nehezebb a hóba közlekedni, és ezért a hegyi mentőknek is pont olyan problémákkal küzdködnek meg, mint egy átlag turista. Annak ellenére mondjuk, hogy jobban fel vannak készülve, jobb a kondíciójuk, de ennek ellenére is egy hóban való előrenyomulás nehezebben történik meg, úgyhogy ez plusz időt tesz hozzája a bevetés idejéhez. Ezen kívül pont úgy, mint egy más ember, a hegyi mentő is ki van téve az időjárás viszonytagságainak, vagyis hogyha egy komolyabb hóvihar van, vagy lavina veszély van, ez a hegyi mentőket sem kiméli, úgyhogy erre is oda kell figyeljünk, hogy milyen időbe, milyen helyre küldjük ki az embereinket, hogyha van egy baleset a hegyen. Az egyértelmű, hogy egy életveszélyes helyzetben nem küldheted be az embereket, hanem nagyon előretekintően meg kell szervezni, be kell mérni ezeket a veszélyeket, és csak azután mehetnek be a hegyi mentők ezekbe a zónákban. Természetesen akkor, hogyha a bevállalja, és az életét reckírozza azért, hogy kiszedjen valakit egy rossz helyzetből. Szerencsére ilyen helyzetek nagyon ritkán fordulnak elő. Például a Maros megyei hegyi mentőszolgálat történetében 20 év alatt nem kellett azt mondjuk senkinek, hogy nem megyünk ki a hegyre utána, hanem vállaltuk a kockázatot, és akár egy komolyabb lavina veszélyes helyzetbe vagy viharba is bementünk. Persze úgy, hogy nagyon előretekintően és nagyon vigyáztunk arra, hogy mozgunk a hegyen, de természetesen el lehet mondani és ki lehet jelenteni azt, hogy télen sokkal megerőltetőbb, sokkal veszélyesebb és sokkal több felszerelése van szükség, hogy a téli mentőakciót biztonságosan tudjuk lezárni.
Melyek azok a hibák, amelyeket a leggyakrabban követnek el a túrázók télen?
Egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy a felszerelésnek a hiányossága. Nagyon sokan mennek ugyanolyan felszerelésre a hegyre, mint nyáron. Például a bakkancsasszi, hogy a nyári bakkancsal is pont úgy lehet közlekedni a hóban, mint nyáron. Itt nem veszik számításba azt, hogy bemerül a hóba, a lábuk elsüllyednek, és a bakkancsba befolyik a hó, utána az embernek a hőmérsékletétől megolvad, és egyszerűen tiszta facsaró víz lesz pár percen belül a lábuk. Ezen kívül a ruházatra se figyelnek sokan, nem megfelelő ruházattal vágnak neki. Sokszor találkozunk akár farmernadrágos turázókkal is a hegyen, télen, mert nyáron lehet, hogy ez nem lenne annyira probléma, maximum kényelmetlen lenne, de télen bizony semmitől nem védnek, se a hidegtől, se a széltől. Ezen kívül a felszerelés hiányosságokon kívül pedig a nem megfelelő információk. Nem kérdezik meg, hogy mennyire hosszú ez a trasszé, mennyire veszélyes az a turista útvonal. Vannak-e benne kitettebb pontok, vagy esetleg olyan helyek, ahol kicsúszás veszély fenyegeti őket. Másik az, hogy egyszerűen elveszítik a tájékozódásukat, főleg olyan esetben, hogyha beborul, vagy effektív elkezd fújni egy komolyabb szél, és felforgassa a havat, és egyszerűen mondjuk még szemüveget, semmit nem visz magával, hogy védje a szemét, és bizony egy komolyabb szélben keletkezett hóvihar, vagy csak a meglévő hónak a mozgatása egyszerűen odáig vezethet, hogy nem tudja nyitva tartani a szemét, és könnyen eltéved. Ezen film nem mérik fel azt, hogy sokkal lassabban lehet közlekedni a turista ösvényen, és túl hosszú túraútvonalakat választanak ki, elfáradnak, rájuk sötétedik, és télen nagyon-nagyon sokszor van az, hogy a teljesen lemerülnek fizikálisan, és egyszerűen annak ellenére, hogy mondjuk nem sérült meg, egyszerűen annyira elfáradt, hogy nem tud már közlekedni, nincs elég élelme, nincsen elég energia, amivel pótolni tudja az elvesztett energiát, leül a hóra, nagyon könnyen átfázik, és utána már nagyon nehéz újra neki indulni a hegynek. Ezek azok a hibák, amik nagyon gyakran előfordulnak, ezeken felül pedig vannak persze azok a hibák, amikor például turasízünk, vagy snowmobilozunk, és mondjuk a sízésbe lefelé egy nagyobb sebességet engedünk meg magunknak, nem tudjuk rendesen kontrollálni a síléceket, lesz belőle egy nagy esés, és az esés után zúzódás, törés, vagy akár komolyabb trauma. Ezen felül persze a snowmobilokat is meg kell most említsük, hisz most már egyre több személy használja a snowmobilt is télen. Azoknál egyértelmű, hogy a sebesség, a terep nem ismerete, és ennek következményben a balesetek.
Kovács úr, utolsó gondolatként arra szeretném kérni, hogy hát tételezzük fel, hogy valaki bajba kerül fent a hegyen, és nem tud lejönni onnan. Hívja a 112-es segélyvonalat, utána mi a teendő? Mit csináljon a személy, hogyha gondba van fenn a hegyen, amíg várja a hegyi mentőket?
Hát az a helyzet, hogy helyzettől függ, hogy éppen mi történt vele, de ha már abban a szerencsés helyzetben van, hogy fel tudja hívni az 112-t, akkor egyértelműen, hogy az 112 sürgősségi központ kapcsolni fogja a hegyi mentőszolgálatot is. Ez azt következik, hogy egy szakemberben fog beszélgetni a vonal túlsó felén, és annak függvényében, hogy mi történt vele, milyen helyzetben van a hegyen, mekkora veszélyben van, vagy éppen mennyire fázik, vagy mi történt ott abban a helyzetben vele, meg fogja kapni a megfelelő tanácsokat. Van az esetben, hogyha véletlenül nem tud beszélni telefonon senki, akkor a helyzet sokkal súlyosabb, egyértelmű, hogy meg kell keresse azt a pontot, ahol minél hamarabb értesíteni tud valakit, hogy bajba került a hegyen. Úgyhogy én mindenkinek azt ajánlom, hogy prevencióként mindent kövessen el annak függvényében, hogy ha véletlenül valami baja történik, akkor elsősorban magán tudjon segíteni. Ez azt jelenti, hogy legyen nála plusz ruha, elegendő energia, vagy csoki akár, vagy egy meleg teja, amelyik megvan édes, legyen nála fejlámpa, legyen nála plusz külső akkumulátor a telefonjához, hogy ne merüljön le, és kerülje az olyan zónákat, ahol lavina veszélyes. Ezt egyértelműen, hogy le tudja ellenőrizni az interneten, minden információ fenn van minden hegységről. Ha vannak bizonyos turista útvonalok, amelyek le vannak zárva, azok is be vannak jelentve. A Zero Salvamontot fel lehet hívni, és bármelyik hegységről pontos információkat lehet kérni az ott dolgozó hegyi mentőktől. Úgyhogy ez a legfontosabb, ha már bajba kerültünk és fenn vagyunk a hegyen, és amíg várjuk a hegyi mentőket, az egyértelmű, hogy a legfontosabb dolog télen az az, próbáljuk melegen tartani a sérült személy. Ez azt jelenti, hogy például ne hagyjuk, hogy a hón feküdjön, hanem mondjuk vegyünk le hátizsákot a hátunkról, tegyük le a hóba, fektessük rá a sérült szemét, vagy mindenféleképpen, hogyha van rá esély, akkor húzódjunk egy szélmentes helyre, ahol ha nincs is melegebb, de ellenben széltől óvva legyen, és ez is segíti majd, hogy ne hűljön ki gyorsan a szervezete. Idejében hívják a hegyi mentőszolgálatot, ne várjanak vele. Nagyon nagy hiba sokszor az embereknél az, hogy még egy fél órát megyünk, és majd felhívjuk a hegyi mentőket. Gyere még egy kicsit, próbáljuk meg másik útvonalat, és ha ott se sikerül, akkor felhívjuk a hegyi mentőket. Ne csinálják meg ezt a hibát. Amikor úgy érzik, hogy probléma van, amikor úgy érzik, hogy eltévedtek, rögtön telefonáljanak, annak ellenére mondjuk, hogyha nincs is semmi baj még a csapatba, és szerezzék meg a megfelelő információt a szakemberektől, és úgy folytassák az útvonalat.